Hat esztendő múltával franciaországi és svédországi tárlatok után mutatkozott be ismét Debrecenben Cseh Ukrin Tibor festőművész tűzománcaival. Munkáiról, művészetéről talán a legtalálóbban ő maga fogalmazott, amikor azt írta, idézem, a sors kifürkészhetetlen akaratából kivételes kegyben részesültem. Szerencsés és boldog ember vagyok, hogy játszhatom a tűzzel, a tűzben a vassal, rézzel és rajtuk az ománccal. Tanúja és irányítója lehetek a mágikus tűzben létező anyagok nagyszerű kohéziójának, gondolataim, érzelmeim képpé olvadásának. Ezt láthatják a tájképekben, a szelíd, játékos és groteszk alakokban.
Az ajtó, amely sehová sem nyílik, nem díszlet. A napokban valaki még utoljára becsukta, hogy teret engedjen a mai érkező buldózernek. Talán olyan réveteg volt, mint ezek a szomszédnénik, akik a hatos buszra már nemigen szállnak fel, pedig évek óta a kapu előtt áll meg. Ők azok, akik még néhány hétig őrzik a régi Óbuda hangulatát. Akik még emlékeznek Hoffmanra, a Pékre, a Jambik fűszeresre, Feri bácsira, aki ebben a házban varta a fiaik álmát, a stopp és focicipőt, de még a fiúk is emlékeznek. Mindenki költözik. Jövőre kis kétszintes házak épülnek itt, ahol ma még minden pontosan olyan, mint a 100 évvel ezelőtti fotókon. Az idegenforgalmi centrum, mondják, őrizni fogja a régi városkép hangulatát. Az egyszeri, de úgymond megismételhetőt. De Baromfit már csak Mirelitként az új csarnokban lehet venni.
Önök most katonákat látnak és hallanak. Igazi katonákat, hiszen adásunk időpontjában fejeződik be a kubai forradalmi fegyveres erők művészegyüttesének utolsó forradalmi előadása. Két hete tartózkodnak hazánkban, és ez alatt 8 nagy sikerű felvonulásuk. Ezzel viszonozták a Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttesének egy évvel ezelőtti kubai szervezését. Nem véletlen hangsúlyoztam, hogy ők katonák, hiszen az együttes tagjai valóban katonák, és mindenütt ott vannak, ahol a kubai hadsereg. Így gyakran szerepelnek Nicaraguában, Angolában, Mozambikban, és néha valódi harci kirándulók. De azért bocsássák meg a tudósítónak, hogy elnézni magát az út eszembe, ha megvalósulna a teljes leszerelés a világon, azért az ilyen hadtesteket kéne utoljára. Sokat javulna tőle a világ.
Hirtelennyében örökzöldbe és virágba borult a kertészeti egyetem, kívül és belül egyaránt. Bonszai. A nagy fák is kicsik. És igazán érthető, ha a fácska alatt csupán gombácska fejlődik. A mostani kiállítást fajta bemutatónak minősítik. Holnap szakmai nap lesz, szombaton és vasárnap pedig a nagy közönségi a látvány, és ha úgy tetszik, a virág is. Tudnillik, a sok szép növény nem csak nézhető, hanem kedvezményesen vehető is.
Azt már a startnál eldöntöttem, kire voksolok, ha választanom kell a szurkolók között. Gyönyörű lányok, pocsék idő, 16 országból 120 nagymenő, a Csepel 4 napos kerékpár versenyén. Ez, kérem a képet nézve, valóban a megszállottak sportja. És sajnos a bukottak között olimpikonunk, Somogyi Miklós is ott volt. Az országút után holnap a budai rakpart és a Margit-sziget, aztán Csepel és a Gellért-hegyi kör következik, remélhetőleg kevesebb bukással. Szentendreváros külön díját egyébként az NSZ-kábeli Löncs nyerte kerékpárhosszal, NDK-beli kollégája Timó előtt, és a visegrádi vár alatt még ugyanez volt a sorrend.
Szenzációnak számít, mert szokatlan. A kormány visszavonta a vállalkozói nyereségadóról szóló törvényjavaslatot. Évtizedek óta nem volt erre példa. Tekintsük ezt most első olvasatnak, mondta Horváth Jenő, a jogi bizottság elnöke. A pénzügyminiszter ezt a javaslatot vita nélkül elfogadta. Áttérve a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adóról szóló törvény módosító javaslatainak előterjesztésére, ismét Villányi Miklós kapott szót. Hangsúlyozta, hogy ez most csupán néhány korrekciót tartalmaz. A törvény alapelveit azonban nem érinti. A valóban túlzottnak látszó adómértékek és az adósávok módosítására majd csak decemberben a költségvetési törvény tárgyalásával együtt azzal összhangban kerülhet sor. A pénzügyminiszteri expozét követő 13 hozzászóló legtöbbje aggályokat fogalmazott meg. Az adórendszer negatívumait sorolta. A teljesítmény visszatartó, a műszaki fejlesztést és ezáltal a szerkezet átalakítást fékező hatását taglalta. Az életszinten minden területéről, a mezőgazdaságtól a kultúrán keresztül az egészségügyig. Az országgyűlés végül 22 ellenszavazattal, 20 tartózkodás mellett elfogadta az adótörvények módosításáról szóló javaslatot. Ezután dr. Maróti László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter adott tájékoztatót a bős nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházásának helyzetéről.
Nemrég sokak előtt épp itt a Kossuth téren azt mondta egy szónok. A nagymarosi vízlépcső elhagyásából eredő sok milliárd forint jutányosára nép bizalmának megvásárlásához. Meg lehet. De a kormány nem híve a pénzen vett bizalomnak. A kinti szónok rosszul feltett kérdésére pedig, hogy vízlépcsőt vagy demokráciát, a jövő érdekében csak egy válasz lehet, vízlépcsőt és demokráciát. Mert mind a kettőre. Mert mind a kettőre szükségünk van nekünk is, meg az utódainknak is.
Mindegyik ilyen akciónknak van valami sajátos profilja, most különösen a fiatal házasokra gondoltunk, nagyon sok ifjúsági könyvünk van. És miután óriási nagy a választékunk, hát 2000 féle könyvből válogathatnak, tehát rajtuk kívül is más is mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Csak az a kérésünk, hogy ne konkrét könyv címekkel keressenek meg minket, mert akkor nem valószínű, hogy tudunk segíteni, hanem olyanok jöjjenek, akik szeretnének viszonylag olcsón egy nagyobb mennyiségű könyv mennyiséghez jutni, ami megalapozza a házi könyvtárukat, vagy akár a meglévő házi könyvtárat tovább lehet vele fejleszteni. Mert itt hát körülbelül negyed ár körüli áron nagyon sokféle és nagyon tartalmában nagyon jó könyveket tudunk a vevőknek eladni.
Amikor a múzeumfalvakat járjuk Vasban, Somogyban vagy Szabolcsban, úgy tűnik, mintha a múlt századok használati tárgyain, épületein nem fogott volna az idő. A restaurátorok a megmondhatói, hogy mennyi munka, mennyi találékonyság szükségeltetik, no nem a látszat megtartásához, hanem az értékek megőrzéséhez. Például korabeli építőanyagok is alig akadnak. Nád Gyékény.
Sajnos lecsapolták a mocsarakat, egyre nehezebb beszerezni ezt a két tetőfedő anyagot.
Zsindej.
Csehszlovák import. Másfél évre előre kell megrendelnünk, gondolkodnunk.
Zsugfedő.
Legközelebb Somogyból tudjuk megrendelni, mivel a hagyományos cséplést megszüntették.
Ez kicsit drágítja a restaurálást.
Nem is kicsit.
Szakember?
Hál' Istennek van, az építőbrigádunk tagjai értenek a tetőfedési munkákhoz.
A múzeumfalvak értékeit támadják a bogarak, a rovarok is. Ellenük most egy olyan vegyület előállításán dolgoznak, amely, kérem ez csalafintaság, szexre csalogatná az élő lényeket, ám a tetthelyen méreg várja őket. Ebből pedig az következik, hogy ha vágyaiknak, ösztöneiknek engedelmeskednek, könnyen életüket vesztik.
Azt hiszem, évtizedek óta nem volt arra példa, hogy a kormány visszavonjon egy törvényjavaslatot. Önt a képviselőknek sikerült meggyőznie, hogy ez még egy előkészítetlen dolog, vagy csak azért vonta vissza, mert elébe ment annak, hogy esetleg leszavazzák?
Azt gondolom, hogy pontosítani kell a fogalmat, mert nem vontuk vissza, hanem egy fordulóban tárgyalta a parlament a beterjesztett javaslatot. Azt gondolom, hogy ez egyébként, ha magyar gyakorlatban ritka is, a nemzetközi gyakorlatban nem szokatlan. Azt hiszem, ezt nem is kell nagyon ritka gyakorlatnak majd tekinteni. Ami most a konkrét ügyet illeti, én azt gondolom, hogy mindkettő szerepet játszott. A vitában felmerült nézetek, vélemények nyilván bennünket is arra intettek, hogy egy ilyen fontos kérdésben, ami a vállalatok, szövetkezetek, más vállalkozók tevékenységét alapvetően befolyásolja, helyes, ha a döntéshozókban is nagyobb az egyetértés, konszenzus alakul ki. Erre láthatóan itt, ha meg is szavazzák, egy jelentős ellenvélemény mellett lehetett volna csak sort keríteni. Úgy gondolom tehát a további meggyőző munka ezt az egységes állásfoglalást elő fogja segíteni. Ez tehát közös érdekünk. A másik oldal kétségtelen az is befolyásolt, hogy a vélemények figyelmet érdemeltek a szerkesztők számára is, tehát azt gondoltam, hogy számunkra is ez megszívlenendő, és további munkára kell, hogy inspiráljon bennünket.
Novemberig szinte már alig van hátra idő. Lesz-e arra elég, hogy valóban változtatni tudjanak érdemben ezen a törvényjavaslaton?
Én azt gondolom, hogy azokat a kifogásokat, amelyek felmerültek, elsősorban, ha figyelte vitát, jogászi szempontból merültek ezek föl. Ezek ez alatt az időszak alatt legalábbis túlnyomó többségük ki iktatható, vagy legalábbis kölcsönös vitában meg tudjuk egymást győzni.
Számomra is érdekes volt egyébként, hogy döntően jogászok szóltak ehhez hozzá, és nem annyira gazdasági szakemberek, holott számukra érdekes az, hogy minél gyorsabban fel tudjanak készülni a következő évre. Nem félő-e az, hogy most a döntést elhalasztottuk, hogy őnekik nem lesz elég idejük az új szabályozókra és tervekre felkészülni?
Ez feltétlenül egy gond, és hát ezért is javasolta a kormány az ismert és előre is látható viták ellenére is a korábbi döntést. Hát ez most nem így sikeredett.
Nem félő-e az, hogy esetleg novemberben még mindig nem találják eléggé előkészítettnek a vállalkozói nyereségadó törvényt, akkor sem szavazzák meg, és akkor mi lesz a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel, hiszen ez szorosan összefügg ez a két törvény.
De igen, ez komoly gond. Meggyőződésem, hogy a társasági törvény tartalommal való kitöltését nagy mértékben befolyásolja a nyereségadózási törvény. Ha ezt a parlament most, illetve november ülésén sem tudná elfogadni, akkor természetesen a minisztertanácsnak kell vállalnia a döntési felelősséget, mert azt, hogy a vállalatok ismert feltételek nélkül gazdálkodjanak, ez természetesen lehetetlenülést okozna, és a társasági törvény, amelyet nagy lelkesedéssel szavazott meg a parlament, üres szó maradna, hiszen a jelenlegi rendkívül tagolt, eltérő közgazdasági feltételeket tartalmazó szabályozás jövő évi továbbélése rendkívül nagy bonyodalmat okozna, akkor az eltérőségek miatt alakulnának egyes társasági formák, és nem azért, mert az valóságos gazdasági előnyt tartalmaz.
Áttérve a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adóról szóló törvény módosító javaslatainak előterjesztésére ismét Villányi Miklós kapott szót. Hangsúlyozta, hogy ez most csupán néhány korrekciót tartalmaz. A törvény alapelveit azonban nem érinti. A valóban túlzottnak látszó adómértékek és az adósávok módosítására majd csak decemberben a költségvetési törvény tárgyalásával együtt azzal összhangban kerülhet sor. Címszavakban arról, ami változik. Lakásépítésnél megszűnik a visszaigényelhető adó felső határa. Közműtársulásoknak a bevont lakossági forrás arányában ugyancsak jár a visszatérítés, legyen szó akár víz, járda, gáz, villany vagy telefonhálózat kiépítéséről. A gyermekenként járó 1000 forintos adóalapcsökkentő kedvezmény nem csupán a három vagy több gyermekes családoknak, hanem a két gyermeket egyedül nevelőknek is jár. Az országgyűlés végül 22 ellenszavazattal, 20 tartózkodás mellett elfogadta az adótörvények módosításáról szóló javaslatot. Ezután dr. Maróti László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter adott tájékoztatót a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházásának helyzetéről.
Lehet-e jó a rosszul meghozott döntés? Tette fel a szónoki kérdést beszámolója utolsó részében Maróti László, aki több mint egy órán keresztül tájékoztatta a képviselőket a Bős-Nagymarosi beruházás létrejöttének várható hasznáról és esetleges leállításának káros következményeiről. Érvelt számokkal, gazdaságossági mutatókkal, érvelt energiahelyzetünkkel, érvelt a környezetvédelmi szempontok garantálásával, és figyelmeztetett a nemzetközi szerződéses kötelezettségekre és a megszegésük esetén keletkező 40 milliárd forintnyi kártérítésre. Pontról pontra cáfolta a környezetvédők aggályait, és leszögezte, hogy a kormány nem tud azonosulni a Tudományos Akadémia Adhok Bizottságának álláspontjával, amely szerint a nagymarosi építkezés elhalasztása olyan megoldás, amely csökkentheti a gazdasági terheket, és kisebb környezeti kockázattal jár. A kormány számára egyértelmű, hogy ilyen nagy léptékű döntések előtt a továbbiakban a társadalom véleményét messzemenően figyelembe kell venni, és a társadalmi ellenőrzést biztosítani kell. Konszenzus így és csak így várható el, szögezte le dr. Maróti László, és a tájékoztató elfogadását azzal ajánlotta a képviselőknek, hogy a kormánynak az egész nemzetért kell felelősséget vállalnia, akkor is, ha ennek az az ára, hogy egyes csoportok véleményével szemben kell cselekednie.
Már eddig 20-an jelezték, hogy szeretnének szót kapni a téma vitájában. Az országgyűlés persze holnap folytatja munkáját.
A gyakorlati kérdések megvitatásával folytatódott a soproni KGST konferencia. Elhangzott, az egyes országokban már megkezdődött válságtünetek, válságok a KGST általános válságához vezettek. Így ahhoz, hogy ebből kiutat találjunk, több kérdésben változtatni kell a gyakorlaton. Így például megfogalmazódott egy új közös valutára való szükségesség. A jelenlegiről ugyanis éppen az egyik szovjet hozzászóló mondta azt a hasonlatot, hogy a transferábilis rubelt pénzként működtetni épp olyan lehetetlen, mint a tehénből bikát csinálni. A konferencia a kelet-nyugati kapcsolatok kérdéskörével folytatódott, a témában a legizgalmasabb az a javaslat volt, amelyet Demján Sándor, a Magyar Hitelbank elnök vezérigazgatója terjesztett elő.
Javaslatot szeretnénk tenni a magyar kormánynak arra, hogy mélyebb részletességgel dolgoztassa ki egy európai szabadkereskedelmi övezet létrehozását az osztrák-magyar határon, kihasználva azokat az előnyöket, amelyet Magyarország földrajzi elhelyezkedése ad. Ennek a szabadkereskedelmi övezetnek egy olyan önállóbb jogi státuszt adni, amelyik megállapodhat a közös piaccal és a KGST-vel, akkor ez nagyba hozzájárulhatna Magyarországon a műszaki fejlődés felgyorsításához és a jelenlegi problémáink megoldásához. Ilyen övezetek vannak a világon, de nem két világrendszer határán. Egy ilyen terület létrejötte, végül is hosszabb távon azt a célt szolgálna, mint egy kísérleti laboratóriuma lehetne a KGST és a közös piaci együttműködésnek.
Keresték itt is, ott is. Találgatták, hol lehet, ha nagy, vagy ha kicsi. De szerencsére sehol sem találták.
Az első óra után volt egy kis pánik hangulat. Az az osztály, aki azt mondta, hogy fél, hazamehetett. Az a tanár, aki azt mondta, hogy fél, hazamehetett. 9 óra után minden kollega visszajött.
Utána nézett például annak, hogy melyik osztályban írtak volna dolgozatot?
Nem néztem utána.
Nem is jutott eszébe?
Nem.
Mindenkinek inkább csak a film jutott eszébe, ahonnan valószínűleg ezt az ötletet merítették, az Életlenek című francia film. Legalábbis, és ezért volt szerintem szórakoztató inkább.
Elmondanád, hogy mi volt ez körülbelül?
Hát semmi, tulajdonképpen annyi volt, hogy bejelentették, hogy egy ilyen pánik tört ki az iskolában, és hát láttuk a rendőröket, akik az iskolába érkeztek ezzel kapcsolatban.
Hát ide is megérkeztek.
Hát az iskolában, de az osztályban nem. Olyan nagy felhajtást azért nem kételtek nekem, hogy állítólag már több iskolában előfordult ez.
A hír igaz. Az elmúlt egy hónap alatt sajnos 10 iskolában kellett már egy telefonhívás nyomán bombariadót tartani.
Jó estét kívánok! Amit önök az aradi koszorúzásról az imént láttak, amatőrfilm volt. Csak úgy, mint a múlt évben. Önök évek óta nem látnak, nem láthatnak normális híradófelvételt erről az eseményről, mert a román hatóságok egyszerűen nem engedik be a Magyar Televízió forgatócsoportját. Ha az emlékezetem nem csal, mi éppenséggel voltunk annyira tapintatosak, hogy kudarcainkról hallgattunk. Egy-két éve még az volt a szabály, hogy vitáinkat nem visszük a nyilvánosság elé. Most ennek épp a fordítottja érvényes. Magyarország minden túloldali szemöldök ráncolás dacára is kitart amellett, hogy a román-magyar viszony alakulásának tényei kapják meg a lehető legnagyobb nyilvánosságot. Nos, ami televíziónkat illeti, amelyet a magyar sajtó egészével együtt 4 napja marasztalt el, az küntelje román ellenességben, mi határozottan szerencsétlenek vagyunk Romániával kapcsolatos próbálkozásainkban. Ahány kérés, annyi visszautasítás, annyi süket fül. Pedig első pillantásra én nem sok kártékony szándékot tudok felfedezni olyan típusú óhajainkban, hogy mondjuk lefényképezzük a 48-49-es sírhelyeket, vagy éppen Déva várát. De nyilván büntetni akarnak bennünket, ha erről nem is látta ildomosnak beszélni a román párt lapja. Ez azt találta sok minden más szép szó mellett elmondani, hogy a részükről csak is a kölcsönös tisztelet és a civilizált magatartás szelleme az irányadó. Hát ebből a tiszteletből az aradi vértanúknak nem sok jut ki. Vajon miért nem? Noha önök közül sokaknak megvan, meg lehet a saját véleménye, van néhány ösztönző gondolatom nekem is a válaszadáshoz. Nincs egy éve sem, hogy egy budapesti román diplomata azt fejtegette, ha a magyar televíziót meghívnák az aradi vértanúk emlékművének megkoszorúzására, meg kellene hívniuk az osztrák, a nyugatnémet, a jugoszláv televíziót, esetleg más televíziókat is, márpedig mindezeknek a fogadására egyszerűen nincs módjuk. Rájöttek, hogy miért kellett volna Aradra invitálni ezeket a televíziókat is? Nyilván azért, mert Bukarest szerint a honvédtábornokok egy része nem volt magyar, következésképp nekünk nincs jogcímünk arra, hogy Pöltenberg Ernőt, Damjanics Jánost, Lenningen Westerburg Károlyt, Knézics Károlyt sirassuk. Ilyen formán még az is kiderül, hogy a magyar forradalom és szabadságharc nem volt fajtiszta, ráadásul ott ért véget, ahol nem lett volna szabad véget érnie egy ma ősi román földnek minősített területen, az aradi vár tövében. A mai Románia barátságtalanul tekint a magyar szabadságharcra, idegenek neki a vértanúk is. Ez végül is az ő dolga. Az meg, hogy mi hamarosan idehaza emlékművet emelünk 48-49 valamennyi elpusztult hősének, a miénk. De a 13-ak vértanúságára mindörökre egyetlen emlékmű fog csak emlékeztetni az aradi, ami mozdíthatatlan, akár odaengedik a magyar televízió kameráit, akár nem.
Égnek a gyertyák. Knézics Károly honvédtábornokért, aki a horvátországi Gajováccson született, és 41 évet élt. Nagy Sándor József honvédtábornokért, aki Nagyváradon született, és 45 évet élt. Damjanics János honvédtábornokért, aki a szerbiai Stásán született, és 45 évet élt. Aulich Lajos honvédtábornokért, aki Pozsonyban született, és 57 évet élt. Láner György honvédtábornokért, aki Besztercebányán született, és 54 évet élt. Lovak Pöltenbergi Tölt Ernő honvédtábornokért, aki Bécsben született, és 36 évet élt. Gróf Leiningen Westenburg Károly honvédtábornokért, aki a hesseni Ilbenstadtban született, és 30 évet élt. Török Ignác honvédtábornokért, aki Gödöllön született, és 54 évet élt. Gróf Vécsei Károly honvédtábornokért, aki Pesten született, és 42 évet élt. Kis Ernő honvéd altábornagyért, aki Temesvárot született, és 50 évet élt. Schweidel József honvédtábornokért, aki Zomborban született, és 53 évet élt. Dezsőfi Arisztides honvédtábornokért, aki Csákányban született, és 47 évet élt. Lázár Vilmos honvédezredesért, aki Nagybecskereken született, és 34 évet élt.
És ég a gyertya gróf Batthyány Lajosért, az első felelős magyar minisztérium elnökéért. Élt 43 évet. Tevékenységére, halálára a 139 évvel ezelőtti októberi hajnalra emlékeztek ma reggel a fővárosiak. Mindazok, akik csak eljöttek tiszteletből, és azok, akik mind az 5. kerületi kisbizottság és a hazafias néptelen képviselői koszorúkat is hoztak. Ma délután főleg fiatalok gyűltek össze az alternatív szervezetek által meghirdetett megemlékezésen a Batthyány örökmécsesnél, hogy tisztelettel adózzanak a 13 aradi vértanú emlékének. Néhány fiatal az emlékezés jeléül egész éjszaka díszőrséget áll majd a mécsesnél.
A magyar szabadságharc vértanúinak gránit emlékműve a Maros partján a vár mellett áll. Sokan jöttek ma ki ide a városból, és sokan gyűltek össze a környékről is, hogy virággal, koszorúval adják jelét, nem feledkeztek meg az aradi 13-ak áldozathozataláról. Sokan utaztak Aradra e nemzeti gyásznapon Magyarországról is. A több ezer egybegyűlt elénekelte a magyar himnuszt és a szózatot. Kora reggel egyébként koszorúzott a Városi Néptanács első elnökhelyettese is. Hajózni kell, mondták a régiek, és biztosítani is kell, így az újak. Ezért a mai összejövetel is.
Ha minden igaz, önök versenyeztetni kívánják az angol cégek ellenében a nyugat-német és a norvég cégeket?
Igen, így is lehet mondani, de inkább az az igazság, hogy ők ajánlkoztak fel, és szeretnének üzleteket kötni a magyar biztosítási piacon.
Miért választottak minket, a nyugat-németek, illetve a norvégek?
Ez a téma most merült föl újonnan, hogy a magyar biztosító társaságok szétváltak.
Hogy mi a különbség az angolok és a németek biztosítási ügyletei között? Schlimme úr Hamburgból így válaszol. A német piac kisebb és személyesebb a kapcsolat is. Az angolok azt emelik ki, amit biztosítanak. Mi pedig minden ellen biztosítunk. És konkrét kárnál minket terhel a bizonyítás is.
Hát nekünk, mint Agrimpexnek elsősorban az az érdekes, hogyha egy konkrét káresemény bekövetkezik, akkor nagyon hatékonyan és gyorsan elbírálják a panaszunkat. Amikor egy hajót a Suezi csatornán föltartóztattak, akkor csak nem fél évbe telt, amíg a rakományt ki tudtuk szabadítani.
Magyarán gyorsabb lesz az ügyintézés?
Egészen biztos.
Szenzációnak számít, mert szokatlan. A kormány visszavonta a vállalkozói nyereségadóról szóló törvényjavaslatot. Évtizedek óta nem volt erre példa. A képviselők ugyan tegnap arra szavaztak, hogy vegyék fel napirendre a törvénytervezet vitáját, ma mégis azt javasolták, halasszák a döntést novemberre. Tekintsük ezt most első olvasatnak, mondta Horváth Jenő, a jogi bizottság elnöke. A pénzügyminiszter ezt a javaslatot vita nélkül elfogadta. Döntése hátteréről őt magát is megkérdeztük. A vele készült interjút adászáró híradónkban láthatják majd. Áttérve a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adóról szóló törvény módosító javaslatainak előterjesztésére, ismét Villányi Miklós kapott szót. Hangsúlyozta, hogy ez szenzációnak számít, mert szokatlan. A kormány visszavonta a vállalkozói nyereségadóról szóló törvényjavaslatot. Évtizedek óta nem volt erre példa. A képviselők ugyan tegnap arra szavaztak, hogy vegyék fel napirendre a törvénytervezet vitáját, ma mégis azt javasolták, halasszák a döntést novemberre. Tekintsük ezt most első olvasatnak, mondta Horváth Jenő, a jogi bizottság elnöke. A pénzügyminiszter ezt a javaslatot vita nélkül elfogadta. Döntése hátteréről őt magát is megkérdeztük. A vele készült interjút adászáró híradónkban láthatják majd. Áttérve a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adóról szóló törvény módosító javaslatainak előterjesztésére, ismét Villányi Miklós kapott szót. Hangsúlyozta, hogy ez most csupán néhány korrekciót tartalmaz. A törvény alapelveit azonban nem érinti. A valóban túlzottnak látszó adómértékek és az adósávok módosítására majd csak decemberben a költségvetési törvény tárgyalásával együtt azzal összhangban kerülhet sor. Címszavakban arról, ami változik. Lakásépítésnél megszűnik a visszaigényelhető adó felső határa. Közműtársulásoknak a bevont lakossági forrás arányában ugyancsak jár a visszatérítés, legyen szó akár víz, járda, gáz, villany vagy telefonhálózat kiépítéséről. A gyermekenként járó 1000 forintos adóalapcsökkentő kedvezmény nem csupán a három vagy több gyermekes családoknak, hanem a két gyermeket egyedül nevelőknek is jár. A pénzügyminiszteri expozét követő 13 hozzászóló legtöbbje aggályokat fogalmazott meg. Az adórendszer negatívumait sorolta. A teljesítmény visszatartó, a műszaki fejlesztést és ezáltal a szerkezet átalakítást fékező hatását taglalta. Az életszinten minden területéről, a mezőgazdaságtól a kultúrán keresztül az egészségügyig. Ez utóbbi, egy képviselő szavait idézve, az adórendszerrel megkapta a kegyelemdöfést. A plusz munkát, aminélkül nincs betegellátás, szinte ingyen kell vállalniuk, s ez a pedagógusoknál sincs másként. Különböző további adókedvezmények érdekében érveltek a képviselők, amikor újabb módosító javaslatokat terjesztettek elő. Kissé hosszas és bonyolult szavazási procedúra után az országgyűlés végül 22 ellenszavazattal 20 tartózkodás mellett elfogadta az adótörvények módosításáról szóló javaslatot. Ezután dr. Maróti László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter adott tájékoztatót a Bős Nagymarosi vízlépcsőrendszer beruházásának helyzetéről.
Lehet-e jó a rosszul meghozott döntés? Tette fel a szónoki kérdést beszámolója utolsó részében Maróti László, aki több mint egy órán keresztül tájékoztatta a képviselőket a Bős Nagymarosi beruházás létrejöttének várható hasznáról és esetleges leállításának káros következményeiről. Érvelt számokkal, gazdaságossági mutatókkal, érvelt energiahelyzetünkkel, érvelt a környezetvédelmi szempontok garantálásával, és figyelmeztetett a nemzetközi szerződéses kötelezettségekre és a megszegésük esetén keletkező 40 milliárd forintnyi kártérítésre. Pontról pontra cáfolta a környezetvédők aggályait, és leszögezte, hogy nem tud azonosulni a Tudományos Akadémia Adhok Bizottságának álláspontjával, amely szerint a nagymarosi építkezés elhalasztása olyan megoldás, amely csökkentheti a gazdasági terheket, és kisebb környezeti kockázattal jár. A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter érvrendszerét önök megismerhetik a részletes országgyűlési összefoglalóból. Addig is előre bocsájtjuk a miniszter egy gondolatát, amely szerint a kormány számára egyértelmű, hogy ilyen nagy léptékű döntések előtt a továbbiakban a társadalom véleményét messzemenően figyelembe kell venni, és a társadalmi ellenőrzést biztosítani kell.
Nemrég sokak előtt épp itt a Kossuth téren azt mondta egy szónok: a nagymarosi vízlépcső elhagyásából eredő sok milliárd forint jutányosára nép bizalmának megvásárlásához. Meg lehet. De a kormány nem híve a pénzen vett bizalomnak. A kinti szónok rosszul feltett kérdésére pedig, vagy vízlépcsőt, vagy demokráciát, a jövő érdekében csak egy válasz lehet: vízlépcsőt és demokráciát. Mert mind a kettőre. Mert mind a kettőre szükségünk van nekünk is, meg az utódainknak is.
Amint Tóre Fanfáli olasz költségvetési és szervezési miniszter érkezett délelőtt a parlamentbe, Grósz Károly dolgozószobájába. A vendég az olasz kül- és belpolitika egyik meghatározó egyénisége évtizedek óta. Volt miniszterelnök és a szenátus elnöke is. Szinte valamennyi magas szintű magyar-olasz tanácskozáson részt vett, és így a magyar-olasz kapcsolatoknak nem csak jó ismerője, de hatékony előmozdítója is. Grósz Károly délelőtti vendége az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának szimpóziumán vesz részt Budapesten.
Egy tanítványa így írt róla:
Az első órán egy magas, vékony, szemüveges tanár jelent meg az osztálykönyvvel a kezében. Kissé görnyedt tartással a katedrára ment. Nem tegezett senkit. Valami megfoghatatlan jóság és végtelen nyugalom áradt az egész emberből. Bejelentette, hogy tankönyvre nincs szükség, csak füzetre. Felelés pedig nem lesz, csak kollektív munka.
Pedagógus volt és politikus. A számok és a lelkek embere. Forradalmár. Győztes, elbukó, emigráns és újrakezdő. Alakjával a történelemkönyvek szűkösen foglalkoznak, de nincs feledésre ítélve. Ma a nevét viselő iskola diákjai emlékeztek meg róla. A család nevében Goda Gábor, Kossuth Díjas író idézte a politikus tanár alakját. Ha Lengyel Gyula élne, nem lenne az országnak ekkora adóssága, mondta. Ez persze vagy igaz, vagy nem. Annyi azonban bizonyos, hogy Lengyel Gyulának van máig érvényes üzenete a fiataloknak. És ez a művelt emberek a tudás mérhetetlen hatalmába vetett bizalom. Egy tanítványa így írt róla.
Az első órán egy magas, vékony, szemüveges tanár jelent meg az osztálykönyvvel a kezében. Kissé görnyedt tartással a katedrára ment. Nem tegezett senkit. Valami megfoghatatlan jóság és végtelen nyugalom áradt az egész emberből. Bejelentette, hogy tankönyvre nincs szükség, csak füzetre. Felelés pedig nem lesz, csak kollektív munka.
Pedagógus volt és politikus. A számok és a lelkek embere. Forradalmár. Győztes, elbukó, emigráns és újrakezdő. Alakjával a történelemkönyvek szűkösen foglalkoznak, de nincs feledésre ítélve. Ma a nevét viselő iskola diákjai emlékeztek meg róla. A család nevében Goda Gábor, Kossuth Díjas író idézte a politikus tanár alakját. Ha Lengyel Gyula élne, nem lenne az országnak ekkora adóssága, mondta. Ez persze vagy igaz, vagy nem. Annyi azonban bizonyos, hogy Lengyel Gyulának van máig érvényes üzenete a fiataloknak. És ez a művelt emberek a tudás mérhetetlen hatalmába vetett bizalom.
Magyarországnak sohasem voltak gyarmatai, nincsen egyszerűen az embereknek tapasztalata a keleti embereknek a életmódjáról, a lelkéről, azról, hogy hogyan kell bánni a keleti emberekkel.
Mi mindent hallanak majd itt most ezen a 12 részből álló előadás sorozaton a hallgatók?
Az összes ázsiai vallásról és egyiptomi vallásról is, vallásokon keresztül megérthetjük a keleti kultúra lényegét is, és a keleti emberek gondolkodását is.
A Körösi Csoma Társaságnak ez kifejezetten üzleti okból jutott eszébe?
Nem, hát alapszabályunk által megfogalmazott célunk az, hogy a széles magyar közönséget megismertessük a keletkutatás eredményeivel. Már voltak hasonló kisebb mérettű kezdeményezéseink is, de most sikerült először nagyobb tömeget megmozgató ügyet a közönség elé állítani.
Ez a kis lufi, amit látnak, nem gyerekjáték. Felnőttek engedik fel, és pilotballonnak hívják. Egy szélvédett völgy tetején a váratlan magassági szelet érzékelik vele. Ez a szép őszi idő ugyanis sok öröm mellett sok kellemetlen meglepetést is tartogat a hőlégballonsport szerelmeseinek. Ezen a héten 8-szor és mindig ilyenkor ősszel rendezi az MHS és a MÉM repülőgépes szolgálat a nemzetközi Gemenzkupa balon találkozót Hőcsénybe. Az idén 5 ország 27 csapata indult, és eddig nem volt panasz az időjárásra. 6 versenyszámot sikerült eddig repülni, ebből 3 értékelhető. Ez alapján most Molnár Csaba és a Győri Repülőklub csapata vezet.
nagy körtánc után. Csanálosi hosszan. És öngól! Selcsuk öngyolgóljával a Békés Csaba a második félidő negyedik percében megszerzi a vezetést.
Paul McStay és Anton Ragen. Visszafejelt labda, disztülés gól! Stark a gól szerző. McStay. Aitken fejeli le. Lesz. És megadják. Andy Walker. 2-0. Nagy birkózás, McEvenny engedi maga elé a labdát, egy ívelés, és bent van. McEvenny ívelése bent van, és ezzel végérvényesen minden eldől. 3-0. Hátra kerül Disztl Lászlóhoz, 2 perce befejezésig. Disztl elveszti a labdát, és Disztl Péter kifogja, tovább megy, és bent van. McGee. A cserejátékos a negyedik Celtic gólt lövi.